Szeretettel köszöntelek benneteket. Amire én készültem, két téma, ami szorosan összefügg. Az egyik maga a szabadság, itt Krisztusban lévő szabadság, a másik pedig ebből fakad a keresztény öröm. Tulajdonképpen mind a két téma, hogy a köznyelven is előfordul, ez a szabadnak lenni, szabadság, tegnap volt március 15-e, sokféle formában tűzik ki ezt emberek a zászlaikra. A másik pedig az öröm. És ezt szeretném megközelíteni mindenképpen úgy, hogy Péter kérte is, hogy ez a húsvétről való előkészület jegyében történik, tehát mint nagybőti lelki gyakorlat, segítsen felkészülni a húsvétra. Először egy film részletből szeretnék kiindulni. Nem tudom, ki látta vagy ki ismeri, van ez a Buñuel, egy spanyol származású jezsuitának indul, de utána még a nagyjából hitét is elhagyta. Ilyen művész filmeket rendezett, elég elvont filmeket, és van egy filme, aminek az a címe, hogy az Öldöklő Angyal. És az arról szól, hogy van egy ilyen úri társaság, akik elmennek színházba, és akit a színházban legközelebb laknak egy ilyen család, jómódú család, ez ilyen kosztümös gyakorlatilag kvázi, meghívja a többieket ilyen vacsorára. És ilyen semmit mondó így beszélgetése, meg ez a hogy vagy drágám, meg így, meg úgy, tehát ilyen kicsit ilyen gyenge szappanoperának indul. Azonban beszélgetnek így ilyen felszínes dolgokról, és az első házas pár haza akar menni. Mennek, megállnak az ajtónál, és utána ott állnak, és visszajönnek. És kérdezték, hogy nem mentek haza. Ám mondták, hogy nem akarunk elsők lenni. Utána más is, hogy hazamennek, megállnak az ajtónál, nem volt bezárva, és visszajönnek. És utána szépen lassan kiderült, hogy habár nincs semmi az ajtóban, tehát nyitva van, valami miatt nem tudnak átmenni rajta. Utána egyre feszültebb lett a hangulat, egyre jobban elkezdtek veszekedni, utána ez a hogy vagy drágámból már, hogy mondjam, tovább léptek, és elmondták egymást mindenféle dolognak, meg ráolvastak, meg enyhén szólva eléggé kiverkőztek magukból, és elég csúnyán kezdtek beszélni, akkor az egyik férfi szívinfarktus kapott, azt berakták úgy a kályhába, hogy ne legyen ott szem előtt, de a lényeg, hogy nem tudtak kimenni, és utána ott is aludtak, a pincérek sem tudtak bejönni. Utána ott voltak, vagy 2-3 este, és utána már a család is, rokonok is kívülről, hogy hát hol vannak az ő hozzátartozói, és hogy próbáltak bejönni ott a kapun a kertbe, de nem tudtak. Egy kisgyereket küldtek, hogy menjen, egy darabig bejött, vagy 20 métert, utána drukkoltak, hogy no, menjél, ő is megállt, érzett valamit, és visszafordult. 3 nap múlva, mintha megtört volna a varázs, mindenki kiszabadult, és elmentek a templomba, hogy hálát adjanak, azért, hogy szabaddá váltak, és azzal fejeződik be a film, hogy a pap jön ki a minisztránsokkal, még ez a régi tridenti liturgiából, nagy füstölőkkel, mindennel, mennének be a sekrestyébe, és egyszerűen nem tudnak bemenni. Nincs ott semmi, és nem tudnak bemenni, és az utolsó kép, hogy a templom előtt volt egy udvar, egy zárt udvar, és ott bárányok voltak, és a bárányok bejöttek, azok szabadon be tudtak jönni a templom ajtón. Művészfilm, de az kifejezi, hogy a szabadság valami olyasmi dolog, hogy gyakorlatilag úgy tűnik, hogy minden megvan ahhoz, hogy én azt megtegyem, és hogy ez arról szól, hogy sokszor vannak olyan gátok, amit magunk sem értünk, hogy ezt most is miért nem teszem meg. Hiszen az lenne a vágyom, hogy hazamenjek, hogy valamit csináljak, és valami miatt mégsem működik, és mintha valami akadály lenne, de ott nincs semmi. És mégis, mintha ott lenne valami láthatatlan fal, vagy valami átok, vagy ki minek nevezi, és hogyan tudok ettől szabaddá válni. Ez az első kép, amivel szeretném kezdeni. A második az egy ószövetségi, és hát most az olvasmányos imaórában, Zsolozsmában, egész nagybőti időszakaszban ezt vesszük, ez pedig a kivonulás története. Ez is a szabadságnak az útja, az Isten úgy lép fel, mint szabadító. És ebben a szabadságban azért, hogy vannak ilyen problémák, amik elég, hogy mondjam, nem papírforma szerint alakulnak. Rabszolgaságban élnek, hogy az Úr Mózes által kivezeti, utána még jobban megbüntetik őket, mert Mózes ott mindig megy a fáraóhoz, utána többet kell dolgozni, már neki kell szedni hozzá a szalmát is a téglaveréshez, és egyre nehezebb ez a rabszolgaság, és utána az Úr kivezeti őket. És valószínű, lehet ilyen entuziasztikus öröm, hogy végre kimegyünk, van Istenünk, és előttünk megy. Ez egy darabig talán még úgy tetszett is nekik. Utána kimentek a pusztába, és elkezdtek félni. Egyrészt először volt a Vörös-tengernél, hogy most hogy megyünk át, utána éhesek, szomjasak voltak, éhesek voltak, húst akartak enni, mindig volt valami bajuk, de a lényeg, hogy szenvedtek, és többször kísértették az Urat és persze Mózest, hogy menjünk vissza. És hogyha megnézzük a mérlennek a két serpenyőjét, és ez rendkívül fontos, mert itt a papírforma, sportban használják ezt a kifejezést, a papírforma szerint az egyik mérlegben ott szerepel, hogy van Istenünk, aki vezet bennünket éjjel és nappal, aki szövetséget köt velünk, aki táplál minket, aki hazát és jövőt ígér, aki azt ígéri, hogy pontosan mit jelent ez, hogy általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Tehát olyan óriási ígéretek vannak, ami tulajdonképpen a szabadság és a jövő. Meg hogy az áldás lesz az egész világ számára. Persze ott a szövetségkötés is közben. Tehát ez egyik serpenyőben ez van. És a másik serpenyőben mi van? Mik azok az ütős dolgok, amik a másik serpenyőben vannak? Póréhagyma, uborka, meg a húsos fazék. Ez legfőképpen ilyen halat, vagy ilyesmit jelentett, és a póréhagyma beelőzött. Tehát igazából a szabadságnak a kihívása, hogy a szabadságban vannak óriási ígéretek és célok. Istennel szövetség, jövőnk van, hogy az áldás leszünk az emberiség számára, hogy az Úr személyesen vezet bennünket, személyesen tudunk vele beszélgetni, imádkozni, imádni őt, gondoskodik rólunk. Ez az egyik azért elég nagynak tűnik. A másik oldal viszont a póréhagyma, és nem, hogy hagymát akarom most bántani, csak úgy ki akarom úgy hangsúlyozni, hogy a póréhagyma, az uborka, meg a húsos fazék, és hogy inkább menjünk vissza Egyiptomba, mert ott legalább ezek az ételek megvoltak, és ha már rabszolgák vagyunk, egyefene, vagy a gyerekeink is az legyenek, hát úgy jártak. Tulajdonképpen ez volt bennük, tehát ez a szabadságnak a kihívása. Ez azért érdekes ez a kép, mert olyan sokszor tűzik az ásztóról, hogy mindenki szabad akar lenni, meg szabadság, mert gyakorlatilag itt a francia forradalom óta mindig ez a szlogen, meg mindig önmagában természetesen jogos, hogy a szabadságra vágyódunk, de hogy mit is jelent az, és hogy milyen áron tudunk eljutni az igazi belső szabadságra. Itt tulajdonképpen ez a kép az, amihez most szeretnék úgy nyúlni. A másik pedig úgy is meg lehet tenni a kérdés, hogy mi veszi el a szabadságomat. A szabadságvesztést onnan lehet gyorsan megtudni, szinte úgy, hogy ez a két kérdés, amit fel lehet tenni, az egyik, ahol elvesztettem az örömömet. Persze azt mondom, hogy ilyen a világ, mert mindenki hülye, meg bolond, meg mit tudom én, fogom erre, arra, tanára, házaspárra, akárkire, de gyakorlatilag kiben nincs öröm? Szitatom én az egész világot, bennem nincs öröm. Ki veszített el a szabadságot? Én veszítettem el. Kinek kell visszaszerezni? Nekem. Azzal, hogy keresek bűnbakokat, mert mutogatok újjal, lehet, hogy benne vannak abba is, vagy sok rosszba, de én hatalmat adtam nekik, olyan hatalmat, ami nekik nem jár, hogy elvegyék az én kedvemet. És hogy ezt a szabadságot visszakeresni, tehát érdemes megnézni az életemben, hogy az örömöt, azt hol veszítettem el. És majd így függ össze a két téma is, a következő már az örömről szól, hogy az örömömet hogyan veszítettem el. A másik pedig, hogy vannak-e bennem mély és erős vágyak? Vagy megint visszakérdezve, mert itt nem úgy van, hogy az öröm úgy amblok, meg az erős vágyak, valahol tudok örülni, valahol nagyon nem. Tehát a szabadságban vannak területek, valahol megvan, valahol elveszítettem. Tehát, hogy nem csak a szabadság, meg az öröm, hanem életemnek egyes részeit. Az milyen vagyok szabad, ott nincs is öröm bennem, más részeken még úgy, hogy tudok örülni, van bennem szabadság. És a kérdés, hogy a mély és erős vágyak élnek-e bennem? Akár úgy is itt a munkában, a magánéletemben, ki tanul házas, ki hol tart, milyen életállapotban, vagy akár úgy is, hogy még a házasság előtt, amikor készülök valamire, hogy milyenek az mély és erős vágyaim. Én, amit úgy látok a mai világban, meg főleg az úgy a fiatalok, az ilyen gimnazista, felső osztályosoknak az életében, hogy a mély és erős vágyakra nem nagyon lehet építeni. Érzem, hogy olyan, hogy nincs fogás ezen a részen, mert csak ilyen, sokszor ilyen keftelenül, ilyen mindenféle álom nélkül vannak, és hogy olyan únyák minden meg ez a közömbösség, és látszik, hogy mint akik halottak, tehát hogy olyan nehéz hozzányúlni, hogy most tulajdonképpen mi az, aminek örülni, mit tervezel, minek fogsz élni, milyen vágyak vannak benned, hogy nem tudom, mi leszek, akár ki mit tanár, orvos, vagy bárminek tanul, vagy lesz szép családom, mit a feleségemet, férjemet, milyen boldogan fogunk élni, lesznek gyönyörű gyerekeink, és hogy együtt leszünk jóban és rosszban, és vágyom rá, és udvarolni akarok, és imádkozom a jövendő páromért, meg a családomért, és ez lelkesít, és van bennem öröm, meg vágy. Tehát vannak-e bennem ilyen belső mozgatók, vagy le vagyok ülve, mint a köd? És igazából csak úgy, hát úgy van, majd lesz valahogy, meg ilyen a világ, meg engem senki sem szeret, mint a kismuk. Hogy kicsi vagyok, éhes vagyok, haza akarok menni, tehát vagy, hogy mindig csak panaszkodik valaki, vagy ez se jó, az se jó, mindenki hülye, mi bajod van, mit tudom én, de mégis a konkrétan, hát nem tudom. Tehát ilyen elnés, ilyen löttyé válni, akinek se íze, se bűze olyan személyé, azok az erős vágyak nem működnek. És amikor már ezekről beszélek, akkor látszódik, hogy itt a szabadság az egy sokkal mélyebb dologról van szó. Általában megint a mai világ mit ért a szabadságon? Azt, hogy minden megkötözöttségtől független lenni, magyarul azt csinálok, amit akarok. Ne szóljon bele senki, majd én tudom. És hogy nekem ne dumálja senki sem, mert én már tudom, már 15 éves vagyok, és én hogy megy, én már tudom, Isten ember ki tudok oktatni, mert van elég tapasztalatom a világban, és nem nagyon a tekintésem nagyon tisztelem, mert mindenki hiteltelen, szóval sokszor hallom ezeket a szlogeneket, meg sztereotípiákat, és hogy majd én tudom, nekem ne mondja meg senki. Mindentől szabaddá válni. És tulajdonképpen, ha valaki mindentől szabaddá akar válni, az a legnagyobb megkötözöttség a világon. Megfordítva magát azt a szabadságról szóló tételt, hogy az az ember, aki el tud köteleződni, és mindig azon a szinten, ahol van, először akár az Istenben, amit tanul, amit csinál abban, amikor valaki házasságot köt, vagy más hivatása van, abban, az elkötelezett ember, aki tényleg szívből elköteleződik, azok a legszabadabb emberek. Megint a mai világban most így utolok általában, és amikor erről beszélek, nem csak én a levegőbe akarok lövöldözni, rendegetek példa van előttem, csak hát most ezeket nem mondom külön-külön, legfeljebb majd egyet-kettőt említek, tehát konkrét esetek vannak előttem, nem pedig csak így a ilyen vaklövöldést végzek itt, és csak úgy beszélek általánosságban. Hogy aki elköteleződik, tulajdonképpen mindig választ egy életutat, amin tud tovább haladni. Mert az, hogy majd lesz valami, hogy ki lesz a feleségem, ez is jó lenne, az is jó lenne, meg még nem éltem, meg még nem tudom, mit csinálok, de még majd várok. És utána gyakran kifutok az időből, mindig a legjobb lehetőséget akarom, és utána nem lesz semmi. Úgy megszenvedek vele, amikor jönnek így fiatal párok, és ma a fiatal azt is értem, hogy mit tudom én, nem is őleg én, még udvarló, 40-valahány éves a lány, 30-valamennyi, és gyakorlatilag még a fiú, szegény lány már sír, hogy ő már szeretne gyermeket, meg hát már kifut az időből, a fiú meg még gondolkodik. Mondom, a lányt nem szereted, vagy mi a baj, nem tetszik, vagy akkor hagyd ott, vagy valamit csináljatok, mert szegény téged vár. Nagyon szereti, már van házuk, minden van, munkahelyük, akkor meg mi a frászt akarsz? És mondta, hogy jelet vár. Mondd már meg, hogy 40-valahány évesen milyen jelet vársz, én segítek nézni. Vagy a télen az akász a virágét, vagy mondd már meg, hogy ilyenkor milyen jel kell, mert akármilyen jelet vársz, mire a gyereked leérettségizik, te nyugdíjas vagy. Ez az első jel. Mondd már meg, hogy mi a fenét akarsz. És akkor utána meg, hogy ő még nem ért, mondom, mit csinált eddig, 40-valahány évesen. Tehát látszik, hogy ez ezen önző, igazából semmi benne, és még hogy ő valamit még ki akarja magát élni, ő sem tudja, hogy mit ért rajta. És utána majd. És akkor mondtam a lánynak, többször volt a szegény lány, mindig sírva ment el, mondtam a lánynak, hogy ide figyelj, ez a gyerek nagyon szép, nagyon kedves, még vallásos is, de úgy, ahogy van egy nagy impotencia, hagyd ott a fenébe. Inkább menjen egy kőműveshez, már lelkileg impotens, menjen egy kőműveshez, lesz három gyereket, mit tudom, valahogy megértek, de van jövőd, van családod, valamerre kiuk azért ez a gyerekkel, még ilyenkor nem találtak, hogy mit jelent élni, akkor utána küld el. Ez volt tavasszal, így szeptember elé hív ez a fiú, hogy tudom-e, hogy akkor én nagyon megsértettem. Hát mondom, bíztam is benne. Abban, hogy már végre, és utána elvette a lány, most már van két gyermekük, tehát úgy néha nem szoktam ilyen cinikus lenni különben, de valamikor engem is dühít, meg a szegény láti tönkre teszi, hogy nekem szedd össze magadat, és akkor valami, legyen már gerincszer vagy valami. Tehát itt is igazából, csak ezt arra mondtam példának, hogy itt van valaki, amúgy minden jó lenne, csak ez a vár valamit, meg jelet, meg ezt többször mondják, ez a jelet várnak. Bekerültem a szemináriumba, és volt ilyen nyílt hétvége, meg gyereki gyakorlat, és láttam, hogy vannak, hogy 20-valamennyien, már ilyen 30-40 évesek. És akkor mondom, már mondom, itt nőttök fel a szemináriumban nyáron, de valahogy senki nem jön be. Mondom, nézzük már meg azt, hogy akkor most van esély ennek, vagy most mit csináltok ti itt? Vagy mi, és akkor utána szépen nagyjából is lett küldve mind, és azért, mert nem, vagy gond, vagy mit tudom én, kinek olyan, látszott, hogy a motiváció teljesen torz, mondom, akkor ne gyertek. Először érjetek meg, és utána, mint érett személyiség, az jöhet. És hát nem kell megvárni, de most volt, most februárban, volt egy házasságkötés, ott már a férfi tényleg érett volt, 83 éves, de azt nektek nem kell megvárni. Jó, tehát, hogy az már valószínű, nem várja lett, hanem... De majd csak a gyógyszerét várni, mert majd lassan a pelenkát, de hogy csak arra mondom, hogy nem kell várni, és nem akarok bántani senkit. Csak igazából itt a szabadságban benne van mindenképpen az, hogy tudni dönteni. Felelősséggel te tudni dönteni. Ez mindenre vonatkozik. A hitemre, az erkölcsi dolgokra, itt jelenti a tisztaságtól kezdve, az ima élettől, minden, ami az emberi élethez szükséges, és egy gerincesen dönteni, hogy mi az, amit én akarok tenni. Utána jelent azt is, hogy felelősséget vállalni, főleg, ha valakik együtt járnak, elnézést, egy nővel nem lehet szórakozni, hogy 10 évig udvarolok neki. Ott világosan meg kell különböztetni, hogy egymáshoz valók vagyunk, tudjuk-e úgy szeretni, bízunk-e az Istenben, mikor kötünk házasságot, és akkor arra készülni. Főleg, hogy már 20 évesen, tehát mi nem 6 évesen, még ott lehet még ott variálni, de már ilyen 20 évesen, már mindenképpen ilyen célirányosan, hogy arra, és ide is felelősség. Amikor itt az egyház, akik szentségi házasságot kötöttek, és utána elváltak, és próbálják annulálni, hogy a leggyakoribb, ami miatt annulálják, azt jelenti, hogy kimondják, hogy létre sem jött a házasság, abból fakad, hogy a személyi éretlenség. Tehát az, hogy a személy az nem érett, nem tud felelősséget vállalni és dönteni. És megint hagyjuk beszélni általánosságban, hogy azt hiszem a mai kornak is egyre jobban, egyre erősebben ez így ott van, mert gyakorlatilag otthon fel lehet nőni, lehet több iskolát is járni, a szülők mindent állnak, és az a háttér is így segít abban, hogy nem kell felelősséget vállalnom. És ekkor gyakorlatilag, hogy mondjam, tehát, hogy valaki összeházasodik, születik két gyermekük, és van egy feleség, van két gyermeke, meg van egy férje, összesen 3 gyereke van így. A férjét azt már nem tudja hón alá csapni és úgy vigyázni rá, de sokszor a férfi olyan szerepben van, mint aki gyerek, aki nem akar, meg hagyjál békét, mert most is számítógépes játékot játszik, a kőművesen foglalkozzon a feleség, meg sokszor ez az infantilizmus olyan erősen látható, és csak sokszor ilyen dühítő is, tehát az éretlenség. De érett személyiségé megint csak úgy tud válni valaki, és megint a szabadság a téma, nem tértem el a témától, azonban a szabadsághoz oda ember kell. Az ember akkor tud szabad lenni, hogyha érett személyiség, persze a korának megfelelően, és ennek a fényében tud jól dönteni és felelősséget vállalni. És hogy mi az, ami legjobban éretté teszi a szemét, mindig a felelős szeretet kapcsolatok, ez még az Istenre is vonatkozik. Még Benedek pápa is az első lengyelországi útját a Szent János Székesegyházban mondta, hogy a papoknak, szereteteseknek, hogy az érett személyiségé váljuk annak az útja, az Istennel való mély bensőséges ima kapcsolat. Tehát valaki mindig felelősség teljesebben imádkozik, vagy van kapcsolatban Istennél, annál érettebb személyiség. De ez vonatkozik barátokra is, tehát fiú-lány barátságára is, ahol megvan a felelősség, ahol a kapcsolatot mélyítik, ahol van értékrend, van lemondás is, van távolságtartás, van közelség, vagyis amiben meg lehet érni, éretté lehet válni, ott válik valaki éretté, és akkor válik tulajdonképpen alkalmassá arra például, hogy házasságot kössön. Amikor a szabadságról van szó, most mindenki dobálja ott szabadság, mert nem adják szabadon meg, ki hogyan akarja ezt elérni, és hogy ennek, hogy valaki szabad legyen, ennek azért van a fejlődés lélektanban, és van ennek egy mechanizmusa, tehát hogy mindig a kívásoknak megfelelni, mély szeretet kapcsolatban élni felelősséggel, és abban kezdek el növekedni, utána mindig a megfelelő korban meghozom a döntéseket, és utána pedig azért vállalom a felelősséget, persze van, ami még lehet változtatni, látok, akkor változtatok, van, ami már nem tudok, ahhoz pedig felnövök. Megint egy másik példa, a mit jelent a szabadnak lenni. Meghívtak egy előadásra Miskolcba, Fráter gimnáziumban, ott van 800 gyerek, meg 80 tanár, meg dolgozó, tehát elég sokan vannak. Adventi lelki gyakorlatra úgy, hogy pénteken délután 2-re. Jó, elvállaltam, akkor szabad voltam, mentem félúton, rádöbbentem, hogy gyakorlatilag én egy túsz drámára mondtam igent. Tehát, hogy lesz 800 gyerek, pénteken délután 2-kor. Utána a tanárok, persze helyük a munkahelyükkel játszanak, hogyha nem. Igazából, tehát én mentem egyedül, aki jó szándékkal, a többi az mind túsz. Utána nekem is elment a kedvem az egésztől. De mondom, más mindegy, hát most már ilyenkor vállalom. És akkor ott a nagy aula tele gyerekkel, a tanárok ott az ajtóba, mondom, gyerekek, elmondom nektek, hogy most itt túsz dráma közepén vagyok. Ti itt vagytok bent, igazából nincs fegyveres őr, de a tanárok ott állnak az ajtóba, ők is elmennének, de ők sem mehetnek, mert a munkahelyükkel nem játszanak. De ti sem mentek sehová, és nektek itt hajó esik, hanem ötig itt maradtok. Én ezt elvállaltam, bükkábránynál én is megbántam, de most így vagyunk. És utána pedig arról beszélgettem, utána fejésre is tettem úgy a kis Jézus, mert nem a Jézust önmagát, hanem magát azt, hogy ilyen jámbor gondolatokat mondja. És akkor mondtam nekik, hogy itt a szabadságnak a kihívása. Két variáció van. Hogy itt végig szenveditek a 3 óra hosszát, utána természetesen szittok engem, szidjátok az iskolát, szidjátok a tanárokat, meg mi, aki eszetekből itt a pápát vagy valakit, aki a céghez tartozik. Utána este hazamentek, utána elmondjátok a szüleiteknek, meg a testvéreiteknek, meg egy pár barátnak azt, hogy kitoltak velünk, hogy egy hülye pap jött és elkezdett dumálni nekünk, ilyen sokat, és tönkretette az egész napot. Mondjuk, mit tudom, most van ott 900 ember, számoljuk mondjuk 5-tel vagy 6-tal. Az azt jelenti, hogy engem nem ismer ezek közül senki, de gyakorlatilag már több ezeren szidnek engemet, hogy hogy lehetnek ilyen hülyék a papok, hogy délután 2-től 5-ig szegény fáradt gyereket nem hagyják tanulni, vagy pihenni. És onnantól kezdve gyakorlatilag, tehát hogy senki se akart ott lenni, most már én sem, és utána engem szívnak este, gyakorlatilag egy pár ezer Miskolcon, ami elég nagy szám, tehát ez mondjuk gyümölcsnek nekem nem felel meg. Mondtam, hogy viszont van egy másik variáció is. Tehát ez mindenkinek fenn van, ez automatikusan jön ez a rész. Tehát ez már be van lőve ez a pálya. A másik variáció, hogy én most a szabadságról fogok nektek beszélni, és hogyha valaki figyel, és azt nem kérem, hogy jó lesen neki a téma, de viszont ha valaki ebből tanul valamit, gyakorlatilag az egész életét megváltoztatja ez az ismeret, és utána nagyon sok mindenben eljut a belső szabadságra. Vagyis a szabadság ilyenkor azt jelenti, hogy oké, itt leszek 3 óra hosszáig, viszont az én méltóságom nem engedi azt, hogy én, mint a hülye gyerek itt háborogjak, utána meg szegény anyámnak vigyen fel este a vérnyomását, az, hogy elkezdek neki panaszkodni. Hanem én most itt tanulni akarok, én ebből valamit ki akarok hozni. És akkor figyelek arra, amit tanítanak, és most a szabadságról, és hogy most ebben szeretnék növekedni, hogy mit jelent szabadnak lenni. És utána elkezdtem nekik beszélni a szabadságról, arról is, hogy az felelősséggel jár, mint a választott népnek, lehet rengeteget panaszkodni, hogy ez is ilyen, meg az is ilyen, meg azért nem lehet, meg amiatt nem lehet. Tehát van, aki nem szabad, mindig fel van háborodva, mindig szomorú, mindig baja van, mindig vannak hülyék, meg mindig ezzel forog, tehát gyakorlatilag saját magát megszomorítja. És nem a világ rossz, persze vannak problémák, hanem én nem vagyok szabad, ez egy kulcs. Nem, hogy ő, én nem vagyok szabad. És ezért én szeretnék szabad lenni, vagyis a szabadság az egy belső hozzáállás jelent a dolgokhoz, úgyhogy nem akarok túszt lenni, hanem abban a helyzetben, amiben vagyok, még ha nehéz is, szeretnék értéket találni. Vagy később itt a szenvedés misztériumának is ez egy nagyon fontos része, hogy most állandóan panaszkodok, vagy ahelyett inkább megtalálom a helyes hozzáállást, és hogy hogyan tudok én ebben a helyzetben növekedni és gazdagabb lenni. Ez az alapkérdés. Csak ide, most megint itt a költői kérdés, hogy ide viszont nem lehet csak úgy, hogy milyen beesni, tehát ehhez a szabadsághoz ember kell. És látszott az Egyiptomból való kivonulásnál is, hogy egyből felháborodtak, hogy hánykalódtak, meg ott hisztisztek ott a választott nép, és hogy az Úr vezette őket a nagy ígéretekkel, de ő nekik elszakadt a cérne, elgurult a gyógyszer, és akkor onnantól kezdve menni akartak az uborka után, meg a pórihagyma után, és ha rabszolgák is vagyunk, nem is érdekel, hogy majd lesznek gyerekeink, meg unokáink, meg azoknak a családja, hogy nekik jó lesz, de nem nekem a pórihagyma. Ott hagytam, és akkor az egzisztenciámnak vége. Tehát, hogy elkezdeni valami miatt így szomorkodni, és azt hiszem, most, ha szétnéztek, vagy akár magatokban is, hogy mennyi az én panaszkodásom, az én örömtelenségem, amikor valakire ráakasztom azt, hogy miatta vagyok én ilyen. Ezért a szabadság, tehát mindenképpen áldozatokkal jár, az hozzátartozik. Tehát önmagában szép dolog, de amit a világ hirdet, hogy legyél szabad, meg éld meg a másságot, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy éretlen gyereknek odaadják a kocsi kulcsot. Kisfiam, mit tudom én, kiártad az óvodát csomag nélkül, megkaptad a doboz színes ceruzát, itt a kocsi, meg a mobiltelefon. És akkor mehetsz vele, mert most már te mit teljesítettél. Tehát ahhoz felnőtt kell, az egy komoly munka, a szabaddá válásnak az útja. Volt már a Szentkúton, lelki gyakorlat, tényleg nővérei hoztak cigány embereket. Érdekes lelki gyakorlat volt. Az első nap azt vettük, hogy egy méltóságotok van, az Isten végtelenül szeret benneteket. Ezt szépen ragasztok, úgy tetszett is neki. Az emberek lenéznek benneteket, de az Isten szemében nektek méltóságotok van, azt tetszett. A következő nap a megbocsátásról volt szó. Tehát mondták a nővérek is, hogy hát ez nem ment át. És akkor volt, nem is tudom, hányan voltak, vagy egy idősebb férfi, elnézést, ő volt a legbutább, ő volt a szószóló is egyben, tehát a szóvivő, és mondta, hogy tisztelendő úr, ezt nem nekünk találták ki. Hát de mondom pedig, ezt nektek is kitalálták ám? Mert ők lehet mondjuk ilyen face-to-face beszélni, tehát nincs belső fórum meg minden, ők ott helyszínen kérdetik az eredményeket, tehát nem úgy csak sugdolóznak, és akkor elkezdtük venni, hogy miért nem lehet megbocsátani. Volt egy fiatal asszony, nem tudom hány éves lehetett, ott volt a kamasz lánya, de olyan sovány, mert nem tudom, ette a cigarettát szó szerint. Mondom, te neked mi bajod van? Hogy a férje, vagy nem is férje volt, az ott hagyta, vagy 4 éve, és hogy azóta ő marcangolja magát, mert cigarettázik. Mondom, mit csinál a te férjed? Hát biztos kutyálkodik. Úgy szépen körbe rajzolt, hogy mit csinálhat, de azt most nem mondom el. Tehát mondom, hogy igazából te nem is foglalkozik veled, Tehát te meg itt magadat tönk, nem bocsátasz, mert neki is tönkre teszed, de ő nem is tud róla. Ő éli az életét. Utána volt egy férfi, aki meghalt a felesége már több éve, és mondom, van-e unokád? És mondta, hogy van sok, meg minden. Mondom, te meg olyan vagy, mint a tehén, a feleséged a sírban van, te meg a muskárti teszed a sírnek, ki vagy kötve. Tehát kikötötted magad a temetőbe a kereszthez. Utána még voltak így emberek, akikkel végigmentünk, de mondom, azt egy nyílt tárgyalásba, és este megérett a helyzet arra, hogy utána megbocsássunk. És utána én ezt a képet szoktam használni, amikor viszek is, hogy mit tudom, egy kötelet, hogy valaki szomorkodik, mit tudom én, valaki miatt, és mondjuk, hogy mint a Péternek a nyakába laknék egy vastag kötelet, mint az akasztófa, és akkor oda tenném a szomszédja mellé, mert mondjuk, hogy ő miatt a panaszkodik mindig. És akkor mondom, hogy te olyan vagy, mint egy tehén, a nyakadon van a hurok, és állandóan miatt szomorkodsz. És a madzag, meg a kötél vége, meg a másiknál van, de úgy, hogy ő nem is tud róla. És mondták, hogy akkor ezt hogy kell kivenni onnan? Hát mondom, egyszerűen, ezt kiveszed a nyakadból a kötelet, és eldobod. A másik nincs a kezébe, te adtad neki oda. És talán furcsa az a kép, hogy nem tudom mennyire érthető, de valamikor mi az, hogy ilyenek meg amiatt még szomorkodunk, meg nem, nagyon sokat szomorkodunk, akár mások miatt vagy mérgeskedünk, és hogy nem, neki nincs ekkora hatalma, én adok neki magamban ekkora hatalmat, hogy szenvedjek tőle. Akár több év után is. Ezt majd ízlegesítik ezt a mondatot, hogy mert tudjuk ráfogni, hogy mert te ilyen vagy. Meg azt mondtad, meg ezt csináltad, meg ott hagytál, meg mit tudom én, kinek mi a problémája. És hogy nem te okozod a szomorúságot, hanem én adok neked túl nagy hatalmat magamban, hogy elvedd az örömömet, meg a szabadságomat. És ezt hogyan tudom visszaszerezni? Úgy, hogy leveszem a nyakamból ezt a hurkot, ezt a kötelet, és utána pedig ez alapján élem tovább az életemet, és szabadon tudok tovább menni. Azt is szoktam mondani, hogy ilyen játékos, mondjuk nem játék, hogy valaki mennyi időt fordít, mondjuk heti szinten a szomorkodásra, akkor az elégedetlenségre, meg amikor így magát sajnáltatja. Tehát, hogy mennyi idő, érdemes ránézni, hogy heti hány óra hossza megy el ezzel. És hogy be lehetne váltani, hogy mit tudom én, heti, nem tudom, 5 óra, kinek mennyi, valaki észre se veszi, hogy ő mindig áldozat szerepben van, és hogy ő észre sem veszi, és összeérni, hogy mit tudom ez egy hónapban, mit tudom én már legalább másfél nap vagy két nap. Évi szinten pedig már több nap, és például az szabadságnak egy útja, hogy jó, egy kis, hogy mondjam, hogy megsértődést, az azért az jól esik néha eljátszani. Tehát valamennyit hagyok magamnak. Viszont keveset hagyok, a többit meg nyáron összeszámol és kiveszem szabadságba. Tehát az évi két heté magamot sajnáltatom meg szomorúságomat, meg másoktól függ meg hülye a világ. Ezt a részeket most kihagyom, ezt most nem engedem, hanem ezt az időt, amit ezzel töltenék, nyáron kiveszem szabadságba, és elmegyek valami szép helyre, vagy bármit, ahol jól érzem magam, vagy a barátaimmal. Talán ez furcsának hangzik, amit mondok, csak hogy ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy mennyi idő, energia elmegy, hogy a szabadságvesztésünk körül forgunk, és úgy vagyunk benne, mintha teljesen tehetetlenek lennénk. Mintha mindig mástól függ, és ettől gyakorlatilag a szabadságom úgy van, hogy lennék én szabad, de ilyenek között. Egyszerűen nem, ilyen család, ilyen osztály, vagy ilyen közösség, vagy bármilyen szinten, hogy ezt nem tudom megvalósítani, és ezért a szabadság azt jelenti, hogy mindig visszaveszem a felelősséget az életemben, nem adok másoknak akkora hatalmat, hogy hosszú távon, hogy én miattuk szomorkodjak, meg elveszítsem a szabadságot, hanem az én szabadságom nem az emberektől, hanem az Istentől függ. És hát tudjuk, hogy itt az Ószövetségben is Isten úgy jelenik meg először, mint aki megszabadít. És a Jézus név is Jesu azt jelenti, Jahve is Isten megszabadít. Tehát az Istennek egy nagyon fontos úgymond tulajdonsága vagy akciója, hogy az Isten, aki megszabadít, aki szabaddá tesz. Aki kivezet a fogságból, kivezet a megkötözöttségből, és egyre több megkötözött ember lesz. Most, hogy jöttem ide, most volt nekem egy ilyen 3 óra hosszás intenzív ima, ott a plébánia templomban egy ördögűzés volt, eléggé nagyon agresszív, egy fiatal lány, aki tényleg gonosz, nagyon csúnyán, meg nagyon látványosan megkérdeztem, már harmadszor imádkoztunk érte, meg kell érte, mert nagyon, nagyon belelépett, és azt látom, hogy egyre többen vannak, akik belekaszálnak akár ilyen okkult dolgokba is. El is a szabadságvesztésnek, és persze a gyógyulásért a szabadság nevében mennek, de egyre többen belekaszálnak ebbe, és utána nagyon súlyos megkötözöttség lesz, ez már egy ilyen extrém, amikor valaki megszállott, de hogy egyre, hogy mondjam, tehát egyre több megkötözött ember van, megkötözi a bűne, így mondom, hogy a butasága, megkötöz a hitetlenség, meg megkötöznek az éretlen érzelmeim, nagyon sok minden meg tud kötözni, és nagyon el tudják venni a kedvemet, meg a szabadságomat, és nem csak hangulatról van szó, hanem az életemnek az igazi értelmét, a gyümölcseit, az alkotni válás, vagy például egy fiatalnál azt is, hogy legyenek gyönyörű gyermekei, felneveljék őket, persze megvan a munkahely is, meg dolgozik. Tehát, hogy ilyen sokszor egy gyümölcstelen, vagy ilyen nem tudom milyen emberi életek lesznek, aki még a maga módján boldog is, meg nyomkodja a telefon, meg nézi a tévét, meg mit tudom, elsírja magát ilyen brazil sorozatokon, tehát nem érzi magát annyira rosszul, ha úgy vesszük, de mégis ami ő lenne, mert az Isten szánta, azt nem éli meg, hanem ilyen árnyékszerű létben él, ahol gyakorlatilag csak úgy nyűglődik, vagy úgy vegetál, vagy éldegél, és nem is tudja, hogy milyen az az igazi szabadság, és hogy mi az az igazi öröm. És ezért, tehát, hogy amikor a szabadságról van szó, megnézni az életemben, melyik részeken veszítettem el az örömömet. A mély és erős vágyaimat, ahol ebből úgysem lesz semmi, meg ezt nem érdemes csinálni, meg utána a világ úgy is olyan lesz, ez is egy szabadságvesztés, hogy nem érdemes gyereket szülni, mert ilyen hülye világban minek. És hogy ebben a hülye világban az Isten, most is ő az Úr, nem esett ki a gyeplő a kezéből. Tehát ebben a hülye világban majd lesznek, változik sok minden, de lesz egy életre való gyerekem, vagy több gyerekem is, akinek van hite, és ki tudja, hogy utána ők is, hogy milyen szerepet töltenek be abba, hogy az élet tovább menjen, meg az embereket segítse az üdvösségben. Tehát megint ez a minek nem éri meg, ilyen embereknek nem éri jónak lenni, nem éri dolgozni, nem érdemes gyereket vállalni. Ez gyakorlatilag azt mondja, ezt valaki ezt úgy éri meg, hogy én most már tudom, milyen a világ. Tehát valaki minél szomorúbb, az azt jelenti, hogy vannak még, akik mosolyognak, azok még naívak. Azok még ilyen hordfény kanalazók, tehát el vannak varázsolva, de aki szomorú, aki le van törve, az már tudja, mi az élet. Hát innen lehet megismerni a jó keresztény, hogy aki gyakorlatilag itt már veszve van minden, ezt kihirdeti. Itt már az Isten se tud segíteni, Péter. Tehát ez a jó kereszti, és tulajdonképpen valaki ezt úgy éli meg, hogy én most már tudom a valóságot. De tulajdonképpen mi történik? Elvesztettem a szabadságomat, a hitemet, a reményemet, a tenni akarásomat, azt, hogy ne én mondjam már, amikor a világnak vége van, majd azt a Jelenések könyvében meg lett ígérve, hogy abban lesznek angyalok, akik majd ezt megteszik. Tehát engem nem kért meg senki, hanem arra, hogy éljek, imádkozzak, tegyek meg mindent, hogy a családomért, meg a világért, amilyen szinten tudok érte tenni, legyen jövőm, legyen bizalmam, és utána az Úrnak a gondoskodásában is bízzak, meg abban lesznek gyerekeim, ha olyan életevalók lesznek, mint én, már megérte. Azok meg fognak élni a jéghátán is. Tehát ezzel a hittel adom tovább az életemet, és aki már ez a minek, meg nem, meg hogy, tulajdonképpen nem úgy éli meg valaki, de ez már a szabadság elvesztése. Nem vagyok szabad, hogy érték mellett kiálljak, hanem csak sodródok itt a nihillel, meg a minden rossz, meg nem éri meg, meg másról is lebeszélek róla, meg ilyen világban, meg mindenki hülye. És onnantól kezdve tulajdonképpen elvesztettem a szabadságomat, elvesztettem az örömömet, elvesztettem a mély és erős vágyakat, gyermekek nem születnek meg, akik amúgy megszülettek volna, nincs bennem az a reménynek az embere, aki azt mondom, hogy gyerekek, vannak bajok a világban, lesznek még nagyobbak is, de hál' Istennek, hogy ti itt vagytok fiatalok, és hogy valamit kezdjetek, és utána lesznek majd nektek is barátaitok, még több is lesznek, akik majd tudnak lelkesedni, csak lelkesítsétek őket, menjetek, meg az Úr veletek van, úgyhogy hajrá! Tehát ez az a hang, amit én is tovább tudok adni, meg tovább is kell adnom, és amikor már ezt tudom tenni, akkor azt is jelenti, hogy ott a mély és erős vágy, ez a lendület, ami bennem él, vagyis szabad vagyok. Szabad vagyok az értékek mellett. És ezt is érdemes megnézni magatokban, hogy tehát majd a világ végét hirdetitek, ma magatokban, meg otthon, vagy ki, hogy, vagy van bennetek ez, hogy érdemes, teszek és tanulok, és valami gyönyörű lesz az életem, meg a családom is, de valami az Isten valami csodára hív, és olyan, amit még el sem tudok képzelni, hogy milyen szép lesz. És szeretném még Ábrahámnak a példájával befejezni itt a szabadságon, hogy Ábrahám a hitnek a példaképe, és amikor az Úr meghívta őt, akkor mondta, hogy vonulj ki Úr városából, és ment a feleségével, és nem tudták, hogy hová. És szegények, ahogy olvasok a könyvet, mit tudom én, elolvasok úgy, percek, órák telnek el, és akkor utána kiukadnak valahová, de ott nem percek, órák voltak, hanem mentek estelet, és felették a költői kérdés, hogy hülyék vagyunk mi? És hova fenébe megyünk? Vagy egyáltalán miért? Az Isten akar valamit, ha mondja el otthon, ahol vagyunk. És mentek és bíztak az Istenben. Utána ott volt Sára, egy lehetetlen helyzet, hogy nem lehet gyermeke. Jött a három ifjú, akik megmondták, hogy egy év múlva Sárainak gyermeke lesz. Sárai hallgatózott a sátornak a másik oldalán, és kinevette, hogy na, ezek is hülyeséget beszélnek. Butaságot ebből nem lesz semmi. Ábrahám meg mit csinált? Hogy az Úr csak ígéret itt jobbra-balra, de igazából nem tudja teljesíteni, ezért a szolgáló leánytól született gyermeke. Tehát rövidre zárta. Az Isten ígért gyereket, a feleségemtől úgyse lesz, majd én megoldom házilag. És gyakorlatilag, és az Isten azt mondta, hogy nem erre gondoltam, ne barkácsoljál itt nekem, hanem a feleségettől Sáraitól fog születni, és pontosan ez lesz a jel, hogy az Úr az, akit valamit tesz. Nem a te okosságod, hanem az Úr a jel, hogy lehetetlen helyzetben az Isten megdicsőíti magát. Utána, hogy áldozza fel a gyermekét, de utolsó pillanatban az Isten megakadályozza, és az ígéret többször elhangzik, általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Vagyis nagy nemzet leszel, pedig az egy gyerek is nehezen jött össze, volt egy ilyen B-változat is, de hát az Isten nem arra gondolt, akkor utána, hogy azt is meg kell ölni, utána, hogy mi lesz belőle, tehát nem nézett ki ebből sem, ebből lesz valami, és ott a zsidóság, tehát Ábrahám az ősatya, ebből született meg a messiás, aki a világ megváltója. És Ábrahám el sem tudta képzelni, hogy volt az ígéret, túl szépnek tűnt, a valóságban viszont sokkal szebb, mint amit Ábrahám ebből felfoghatott. És mi is gyakorlatilag, hogy ilyen ígéretek hordozói vagyunk. Hogy vannak ígéretek a Szentírásban is, hogy amit az Isten nekünk mond. Meg az, hogy a remény emberei legyünk, hogy bízzunk benne, hogy én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. És ez a bizalom, az, ami erőt ad, meg másoknak is erőt adni, meg felemelni. Nem tudom, biztos ismeritek ezt a tiramisu, ezt az édességet, ezt az olasz édességet. Gondolom nagyjából. És azt tudjátok, hogy mit jelent ez a szó, vagy mi ez, mit jelent ez olaszul? Ez a tiramisu. Ez szerint emelj föl engem. Még arra vonatkozik, hogy ilyen kalóriabomba, de én lelki gyakorlatilag már tartottam a tiramisuról, a végére ezt adtam mindenkinek, most nem hoztam, majd Péter hoz holnap. Hogy az a tiramisu, tehát igazából az, amikor a több másik embert is nem panaszkodok, hanem azt mondom, hogy lent vagyok, gyerekek, emeljetek föl engem. Nem lefelé akarok húzni másokat, hanem ti emeljetek föl engem. Simon Weil beszél, hogy a szomorúság önmagában nem bűn, de nagyon sok bűnnek a forrása. Kettő dolgot ír le, egyik, hogy a szomorú ember az mindig panaszkodik, és állandóan el van keserben, mert minden rossz, és saját maga számára, meg mások számára is eléggé fárasztó. A másik, hogy a szomorú ember mindig a pletykál, ismeritek ezt a műfajt, pletykál, valakiről beszél, és mindig rosszat mondani. De úgy, hogy rosszakot mondunk, sajnálkozunk rajta, de nagyon jól esik. Olyan jó esik, Isten, hogy neki is van valami baja. Úgy nézek, hogy milyen szentek, meg milyen jó, de ott is vannak botrányok. De sajnálom, édes Istenem, de jó. Tehát az a, bocsánat, ez a kettő együtt. És miért jó? Azért, mert a szomorúságomban ott is vannak bajok. Így a Simon Weil, hogy olyan, mintha minden embert ilyen lábánál fogva húznák le a pincébe magamhoz. És tulajdonképpen itt a szabadságvesztésnek egyike a szomorúság, a szomorúság pedig nagyon sok bűnnek a forrása. Tehát nem csak az, hogy hogy érzem én magam, nem a feelingről van itt szó egyértelműen, hanem sok mindent hogyan élek meg. A remény embere vagyok, aki tud küzdeni, az Istenben bízni, másokat bátorítani és felemelni, vagy aki panaszkodik, másokat lehúz, kérdeti a világ végét minden nap, mindig el van keseredve, mindenki ilyen meg olyan, meg nem éri meg, meg így nem éri meg, meg úgy nem éri meg, és mindenkit húz lefelé. Igazából a fő kérdés ez, hogy nektek mi veszi el a szabadságot, mindenképpen ezt körbe kell járni, ezt a témát, és utána pedig az a döntés, ami Jézus Krisztusban születik meg, mert ő tulajdonképpen az Úr, ő van velünk a világ végéig, ő az, aki bennünk él, hogy az ő erejében akarok én a reménynek az embere lenni ebben a világban, akkor annyi az ilyen baj meg minden, de hogy az Isten velem van, és ő a reménynek az Istene, és akarok én az lenni, vagy jobban tetszik az a magamat sajnáltatom műfaj. Ez a magamat sajnáltatom az olyan, hogy a halott meg a gyászoló az egyszer ebben van. Tehát ott van a koporsóban, én fekszem, meg én is síratom, a kettő együtt csinálok. Ez tulajdonképpen az önsajnálatnak így a megjelenítése, és hogy ezt is tehetem, vagy tudok a reménynek az embere lenni. Hát ez a bevezető elmékerés, és akkor stúdió a szó.